Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban dr. Kovács Zoltán mariológus atyát, a budapesti Szent István Bazilika helyettes plébánosát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönjük, hogy eljött, és kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jöjj, Szentlélek, Úristen! Ragyuk be szívünk mélyét, és vezess bennünket a te bölcsességeddel, a te erőddel, a te világosságod által, hogy mindig meglássuk és meg tudjuk cselekedni a mennyei atya akaratát. Köszönjük, hogy ajándékait között ott tudhatjuk, a boldogságos Szűz Máriát is. Segíts, hogy mindig ráhagyatkozzunk, és engedjük, hogy ő vezessen bennünket hozzád. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Mindig nagy szeretettel.
Beszéljen nekünk a hitélete kezdetéről, hogy kik voltak a legnagyobb hatással rá, hogyan is kezdődött, és aztán milyen utat járt be.
Akik nem ismernek, lehet, hogy számukra nagy meglepetés lesz, de én nem kaptam vallásos nevelést. 10 éves koromban lettem megkeresztelve. Hát ugye húzódott, jó lenne már ezt a büdös kölyköt megkereszteltetni végre, és így telnek a hónapok, telnek az évek. Nem lobbant be még a hitélet nálunk annyira akkor. Végül is jó anyám volt, akinek ott motoszkált a szívében a hívás mindig, hogy akkor most már jó lenne ezt megejteni. Igen, ám csak jött egy akadály. 9 éves voltam, amikor nem tudom, és már valószínűleg nem is derül ki volt az az atya, majd lehet, hogy oda átkezett csókolok neki, aki ez egyszer elvitt édesanyám egy számára kedves helyen, a Szent Rita plébánián éppen, és nagyon hálás vagyok annak a paptestvérnek, most már paptestvérnek, aki engem 9 éves koromban nem volt hajlandó megkeresztelni. Ugyanis bánhatott volna úgy a helyzet, hogy jó van, asszonyom, jöjjön, persze, megoldjuk, leüntjük a gyereket, és akkor annyiba marad a dolog. De ez a drága atya, paptestvér azt mondta, hogy ő ragaszkodik, az előíráshoz ragaszkodik. A törvényhez, úgyhogy azt mondta, hogy ez egy nagy ló, ennek már hitoktatásra kell járni előtte. Hát persze, hát az megint, hát milyen dolog, hát idősebb rokon megkereszteltek, jó, hát persze, ő 3-4 éves volt, az megint más. Akkor megint húzódott az idő, és akkor költöztünk be a belvárosba, a Ferenciek tere környékére. És ott újra előjött a gondolat, lévén, hogy a közelség a Ferences templomnak adott volt, hogy na akkor itt ezt megint meg lehetne ejteni. És emlékszem, hogy talán jó anyám érdeklődött előtte, gondolom, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon cakra mehettünk. Jött is éppen egy reverendába öltözött atya ott a folyosón. Én bementem oda úgy hit nélkül, templom, idős néni, kék orgona, tömjén füst, csak azt tudnám, mit keresek én itt, na mindegy. Legyen meg anyám akarata, valahogy úgy voltam az egésszel. Aztán majd csak megkeresztelnek, aztán felejtsük el ezt a történetet is. Én körülbelül így léptem be oda, 10 éves koromban. Valószínűleg túl jó sikerült a hitoktatás, mert már az első órán valami megragadott. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. A legelső, amit láttam, hogy ugyan sok mindent nem értek abból, amit ez a pap magyaráz, de az, hogy ennek az embernek ez az élete, az valahogy lejött róla. Az, hogy ez benne él, hogy neki ez fontos. Hogy ezt meggyőződéssel és hitelesen mondja, bár többségét nem értem annak, amit mond, de nem baj, majd valami lesz. Aztán óráról órára mindig valami következett. Például az, hogy ha más nem egy-egy mondatot, gondolatot el tudtam csípni, és elgondolkodni rajta, ha a többi részén nem ismert, még magas volt, idegen volt, de legalábbis az, hogy na, ez megint mondott valami értelmes dolgot.
Egyéni hittanórára kezdett járni, vagy egy csoportba?
Valójában én nagyobb csoportba tettek be, én negyedikes voltam akkor, és én hetedik, nyolcadikosokkal voltam együtt, nem is az én korosztályom volt igazából, de úgy elkezdett érdekelni, tehát amikor beszélt ugye a hitről, valamit mindig elkaptam benne. És valahogyan kihívásnak éreztem, hogy nagyobbakkal ülök ott, és úgy lehet gondolkodni dolgokon. És hogy minden órán valami megragadt, és elkezdődött egy olyan szakasz, amikor senki meg nem kérdezte tőlem, hogy most akkor hogyan állok a hithez. De ha megkérdezték volna, akkor már valószínűleg nem mondtam volna azt, hogy felejtsük már, mert ennek nincs értelme. Hanem valami kezdett úgy egy kicsit átfordulni, meg alakulni. A karakteres pont volt, amikor emlékszem, hogy egyszer otthon elkezdtem megpróbálni imádkozni. Nem tudom jobban mondani. Valahogy így, és azt sem tudom jobban mondani, sikerült. Tehát valahogy úgy megkap az ember a lelke mélyén egy békét, egy visszajelzést, hogy ez megérkezett. Úgy ezt valaki meghallotta, nem a levegőbe ment el, hanem élő személlyel léptem kapcsolatba. Valahogy ez újra belobbantott valamit belül, hogy igen, be lehet valami, és érdemes volna folytatni. Ez az atya egyébként Katona Istvántya volt, aki ott szolgált. Akkor már addigra megtudtam a nevét is. Valahogy úgy érzékelte és látta, talán kérdezgetett is dolgokat, én meg próbáltam válaszolni a túrán, hogy jó, akkor most már nem húzzuk tovább az időt a Szentlélek elől, úgyhogy akkor legyen meg ez a keresztelés.
De jó.
És 1990. május 27-én, akkor 10,5 éves voltam, megkeresztelt ott a Ferenciek terén. Gyermekkori örömök, szép szakaszok voltak korábban is, de túlzás nélkül mondhatom, hogy az életem legelső igazán boldog napja az volt, amikor mintha beleszületne az ember lelkébe valami. Mintha egy töbletet nyerne, ami addig nem volt, és most jön rá, hogy mi hiányzott neki, hogy pontosabban ki. Tehát az a mennyei boldogság, ami az embert későbbiekben is majd egy áldozás után, gyónás után eltölti, mint amikor a mennyország lehajlik az emberhez. Azt éltem meg én ott bő 10 évesen. És onnantól volt szándékom arra, hogy folytassam. Hát anyám úgy volt vele, hogy végül is nincs rossz helyen a kölök, úgyhogy folytassuk persze, és akkor következett az első áldozásra való készülés. És akkor lobbant be nekem igazából, úgy hívnám ezt a szakaszt, hogy az értelemnek a megtérése. Tehát akkor inkább az, hogy elkezdtek érdekelni a dolgok. Hú, akkor még volt agyam, nem úgy, mint most. Tehát még akkor elolvastam valamit egyszer, és utána megmaradt egy életre, most már erre sajnos nem vagyok így képes, de akkor behabzsoltam a hittankönyveket, elkezdett érdekelni. És egyiket a másik után, és úgy kértem, hogy vegyük meg azt is, de egyszerűen megnyílt egy új világ. Egy új világ, amiben kezdtem magam otthon érezni. Hát persze még rengeteg mindenen kellett alakítani. De mégis, és látta Istvántya is, hogy ez működik, és oké, okay, és én egyre inkább ástam bele magam ebbe a dologba. És elérkezett az első gyónás és első áldozás ideje, ugye papként is később mindig szeretem külön említeni, mert bár együvé tartozik, de nem sokszor a gyónás az, mintha elsikadna az első áldozás árnyékában. Tehát azért nagyon fontos, hogy első gyónás is készül az ember.
Pedig anélkül után nem működik.
Persze, hát muszáj először méregteleníteni azt, hogy különösen, ha már tud az ember azért bűnöket elkövetni, 11-néhány évesen különösen. Onnantól folytatódott ez az egész boldogság, úgymond, hogy igen, ez egy újabb dimenzió megint, ami megnyílt, újabb dolgok, a Szentléleknek egy újabb működése. Sose felejtem le azt a jelenetet, ugye hát már elkezdtem akkor misére járni, első áldozásra készülve, és akkor láttam, hogy ott a nagyobb társak, akikkel hittanos voltam, hogy ott állnak az oltár körül, és úgy minisztrálnak, és úgy elkezdtem úgy vágyakozni, milyen jó lehet nekik, hogy ott vannak az oltár közelében, az áldozat közelében, mert ez egy nagyon szent dolog, hát még minden nem fogtam főbe, akkor se, most se, de akkor pláne. És emlékszem, hogy gyűrköztem a szavaimat, hogy valahogy meg kéne közelíteni az atyát, hogy tehát hogy lehet ilyet megfogalmazni, hát olyan nagyok azok, meg tapasztaltak, én meg mit akarok ott, hát hogy. És akkor gyűrköztem a szavaimat, erre ő odajön hozzám a folyosón magától, hogy de Zoli, én úgy gondolom, hogy neked jó lenne minisztrálni. Köszönöm, hogy kimondta, éppen ezt szerettem volna valahogy kérni. Úgyhogy egy héttel az első áldozás után már beállhattam minisztrálni, zöldfülüként minden, de pünkös vasárnapja volt, 91-ben emlékszem, és az megint egy nagy boldogságot adott. Aztán egy kicsit messzi volt még a bérmálás. Ott
91?
91, akkor voltam majdnem 12. És elkezdtem minisztrálni, és ez egyre jobban újra begyűrűzött. Valahogy a bérmálásnak is letett a távolsága egy kicsit, mert akkoriban még jobban azt hajtották, hogy később bérmálkozni, meg ilyen nagykorúság, meg ilyen, ami tudjuk, hogy ez nem helyes önmagában. És egy kicsit a takaréklángra jött utána az egész. Tehát egy távolabbi perspektívának tűnt, azért nyilván értek kísértések minden oldalról. Utána bekerültem egy másik hittancsoportba, kisebbek voltak, nem nagyobbak, az valahogy kicsit olyan nem motivált annyira, meg egy nagyon fárasztó nap végén, kedden este emlékszem, keresztbe állt a szemem, aztán nem fogtam föl semmit az egészből. Kicsit olyan elkezdődött egy ilyen szárazabb szakasz, egy ilyen nehezebb szakasz. És akkor egy kicsit olyan, nem is elmaradozás, de mégis olyan takarékláng üzemmód. 94-ben kezdtem el megint érezni, de ilyen fölülről jött dolog, mert nem volt kézzelfogható előzménye, hogy tulajdonképpen én olyan boldog voltam, amikor rendszeresen áldoztam, amikor minisztráltam. Hát miért nem lehet ezt visszaállítani rendesen? Hát most miért össze-vissza járok reggel este misére, amikor gondolok, hát annak is megvolt a maga jelentősége, vagy a értelme olyan szinten, hogy láttam több félét is így. De egy olyan szomjúság rám tört akkor, hogy miért nem lehet ezt visszarendezni? Hát ez rajtam múlik, nekem ehhez volna jogosítványom, úgymond. És akkor újra fölvettem ezt a szálat. És azt mondanám, hogy ha az értelem megtérésének hívom az első szakaszt, akkor ezt hívnám a szív megtérésének. Mert itt jöttek igazából azok a nagyon mély belső megtapasztalások. Azok a lelki élmények, ami talán olyan szinten vagy más formában, vagy úgy nem is voltak azóta. Tehát ez egy nagyon markáns indítás volt. Mondhatni, kicsit olyasmi, mint a pünkösd esemény.
14 éves kora körül.
Így van. 14 voltam éppen ősszel, emlékszem, 8-ma. És ja, igen, még hozzátartozik a dologhoz, hogy ilyen gyermeki tetszés szintjén, 91-2 környékén, amikor megkereszteltek pontosan, én kimondtam egy ilyet, hogy mi lenne, ha pap lennék. De hát ennek még egy kicsit el kellett ülni, és meg kellett érnie. Engem akkor nagyon elkezdett érdekelni a biológia, meg orvostudomány, meg ilyesmiket. Tehát én úgy mentem 8-ból gimnáziumba, Ötvös József gimnáziumba vettek fel ott a belvárosba, hogy hát én ezt elvégzem, aztán majd valami orvosi pálya. Én teljesen így mentem neki. Hát egy kicsit másfajta sikeredett a lelkeket kell gyógyítani most. Tehát én a papság érdekes egyébként, hogy az atya megkérdezte tőlem, hogy akarsz-e még pap lenni. És én mindenki legnagyobb meglepetésére nem azt mondtam, hogy jó, hát én ezt már elvetettem, hanem hogy hát esetleg meglátjuk. Pedig nekem ilyen diplomáciai érzékem sose volt. Valahogy a Szentlélek úgy engedte, hogy ne tegyem be teljesen a halott kategóriába, csak úgy egy kicsit úgy félrement, akkor aztán nem azt foglalkoztam egy-két éven keresztül. És utána megint ez a szív megtérése szakaszban belobbant, és nem tudnám igazából nagyon egy eseményhez kötni, ez úgy alakult és szövődött ez az egész dolog. Igen, voltak ilyen kisebb megtapasztalások, élmények, hogy ahogy az atya engem vezetett a semmiből Krisztushoz, jó lenne másokat is oda vezetni, másokkal is megismertetni ezt.
Katona István atyához járt továbbra is a hittanra, vagy másik atyához került?
A hittan is megszakadt egy időig, utána az is újra kezdődött, és akkor már egy felnőtt csoportba, tehát egy egyetemista csoportba, gimnazistaként. Na, azt megint nagyon élveztem, mert olyan húzott fölfelé az, hogy megint magasabb szint, és valahogy mindig ez motivált. És az megint nagyon, tehát újra kezdtem azt is egy magasabb szinten ilyen módon, és újraindult minden minisztrálás sokkal komolyabban. Igaz, már nem csak nála, hanem volt, hogy egy teljes délelőttet ott töltöttem, aztán megismertem más atyákat is, és az nagyon tágította az egész horizontot. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tulajdonképpen úgy második gimnáziumi osztályt taposhattam, igen, a 95-ben, amikor azt vettem észre, hogy megint átfordult ez a dolog szép lassan csöndben bennem, és kezdek egyre inkább a papságra gondolni. És egyre inkább az, hogy én ezt szeretném, és egyre inkább az, hogy csak ezt szeretném. Tehát, hogy igazából engem már nem elhalt, elsorvadt az a orvosi gondolat, az a pálya, nem motivált, nem vonzott, nem érdekelt annyira, és ez kezdett egyre jobban, de tényleg érdekelni. Egyre lángolóban úgy belül. Akinek rengeteget köszönhetek, dacára annak, hogy akkor nem volt annyira nagyon gyakorló, még nagyapám volt. Nagyapámról két mondatot hadd mondjak, fiatal korában, és két szó mindent elmond, egyszerre volt élmunkás és élsportoló. Tehát az, hogy a tisztességes munkát szeretni és éjjel-nappal dolgozni, azt tőle láttam, és tőle, nála szerettem meg igazán, és nagyon-nagyon jó motiváló erővel hatott rám. Meg voltak a maga emberi hibái, persze neki is, mint mindannyiunknak, nem volt ő se tökéletes, de ebben nagyon-nagyon az a férfi kép, amit ott kaptam tőle, igazából az rettenetes sokat számított, és így távolabbról, de ő engem támogatott abba, hogy amihez kedvem van, és amit megérlelek belül, mert ő is annak idején szembe ment a saját szülői akarattal, és azt csinálta, amit neki tetszett műszerészként, és nem bánta meg egész végéig. Tehát, hogy na, hát, szóval nem, ha az akkor, az abba fog kiteljesedni az ember, és ő ki is mondta, és így is volt, hogy ebben támogat engem.
És a maga megtérése, hittanórára járása, volt-e hatással a családjára?
A kérdés nagyon jó, mert igen, tulajdonképpen nagyapám is már kispapkoromban vette fel újra az ívet, és kezdett újra gyóni, áldozni. Én maga édesanyám is akkor vált igazából újra rendszeres templomjáróvá, meg többen is szentségekbe. Úgyhogy végig is a Szentlélek is dolgozott ilyen módon, bár nem akartam őket feltétlen megtéríteni. Meg
de talán a gondviselés szándékosan intézte úgy, hogy később került oda a keresztvíz alá, már tudatosan.
Nyilván
és ez, a családra is más hatása volt.
Ennek meg volt a maga útja. Így nyilván a Jóisten szándéka szerint más, amikor valaki úgy indul, és más alapokat szed, más, amikor így. Pont ez volt ugye a gimnáziumban is, hogy amikor a végén már nagyon érlelődött bennem, hogy pap szeretnék lenni, akkor kérdeztem az atyát, hogy hát esetleg nem volna jobb valami specifikusabb képzés, valami gimnázium, valami katolikus gimnáziumba váltani. És akkor nagyon bölcsen azt mondta, hogy hát a szemináriumban mész, akkor úgyis leszel ilyen közegben, itt jársz hittanra, jársz minisztrálni, nincs értelme váltani, nincs értelme új gyökereket ereszteni másút, csináld végig ezt, legalább látod azt a világot, ami a világ. És én ezt nagyon nem bántam meg, hogy hallgattam rá. Tehát az úgynevezett normális emberek világa, milyen, igen, ők mit, igen, gondolnak, ők hogy viszonyulnak a dolgokhoz. Ó, ők se értették, osztálytársam se mind a dolgot. Akkoriban érdekes, hogy most, amikor már itt találkozgatunk későbbiekben, látom, hogy van egy nagyon jó kölcsönös tisztelet, megbecsülés, szeretet. Tehát, hogy hát látják, hogy komolyan gondoltam, nekiindultam, csinálom, így azért nagyon-nagyon jó. Szóval és kezdett alakulni, kialakult, és igazából igen, én viszonylag későn voltam bérmálkozó, és ez az lelkipásztori gyakorlatban is szeretem most már nem így csinálni gimnázium végén, tehát igen, utolsó éven volt az érettségi előtt. Az nyilván adott egy újabb löketet, egy újabb dózist a Szentlélekből, és onnantól szinte nyílegyenes volt az, hogy hát én szemináriumban jelentkezem, és igazából nem más nem akarok. Csak ezt. Persze nyilván teológia oldala vonzott azért jobban, de találkoztam mondjuk szerzetesekkel is, akik ilyen intellektuálisabb rendek, például piarista atya volt ott, aki misézett annak idején, de valahogy hát azzal együtt, hogy szerzetesség az egy más hivatást kíván. Tehát magamra erőltetni egy olyan formát, amire nem érzek hivatást. Az egyházmegyés papsága éreztem. Szerzetességre nem. Nem zártam ki persze, hogy esetleg később nem alakulhat ki, nem tisztulhat le az a szál, és nem jöhetek rá, hogy majd specifikusabban menjünk tovább abba az irányba. Hát egyelőre 20 év papság óta se módosult ez a dolog, úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy szerzetességre lesz meghívásom még az életben, de hát sose lehet tudni nyilván.
Tehát akkor egyenes út vezetett a szemináriumba.
Hát mondhatni, hogy egyenes az én nyilván megvoltak a maga kísértése az életkornak, azért ott a társakkal is beszélgetve, meg a család is nem volt azért annyira elfogadó sok mindenben, hát rokonságot kellett azért győzködni, nem volt ebbe precedens. Tehát messze nem volt precedens ilyen. Apám családjában egész apai ág nekem református egyébként, tehát ott volt egy nagyapámnak a nővére, aki diakonisza testvér volt korábban, és annyira megérintette őt a háború idején, azt hiszem, a ferences szegény gondozó nővéreknek a munkája, hogy katolikussá lett és nővéré lett. Na most ott volt egy ilyen, de én nem ismertem őt személyesen már, inkább hírből meg képekről. Tehát ott volt egy ilyen kiugrás, de más nem volt precedens ilyesmi, úgyhogy nem tudták elhelyezni. Tehát most mi ez, meg hogy, meg miért most megyek rögtön át, miért nem kezdek még valamit magammal az életbe, és utána érlelem meg. Annak is meg lett volna biztos a maga útja. Érdekes módon jó anyámat minden atya egy kicsit úgy leoltotta, amikor kérdezte, hogy ez nem lenne jobb, hogy hát asszonyom időhúzás. Általában ezt a választ kapta, hogy hívja a Jóisten a fiát, akkor azt nem kell húzni az időt, akkor menni. Úgyhogy kicsit dagadtam álljam, hogy na látod, hogy jó gondolom a dolgot. Ferenciek terének meg volt a maga sajátossága, tehát ez nem egy plébánia, nem egy klasszikus közösségszervezős plébánia, ugye futószalagon mentek a dolgok, mise gyára, hogy szokták mondani, meg gyóntatás ezerre.
Most is. De nagyon jó, jó központi helyen van, és jó, hogy mindig lehet találni papot.
És lám még egyházmegyés hivatás is születik onnan.
Igen.
Tehát nekem valahogy ez a szentségi pasztoráció lett a fővonala papságomnak igazából. De én nem annyira közösségi oldalról indultam, mert a szemináriumban láttam később, hogy van, akinek ez volt az élete gyerekként, hogy hú, állni egy plébános atya, szervezi a busz, szervezi az arándoklatot, szervezi a farsangot, szervezi a kirándulást. Hát nekünk nem szervezettek semmiet. Ott a gyóntatást szervezték, meg a miséket, meg a hittanórát. Tehát nekem valahogy a papságról a képem inkább ez volt, hogy hát a tiszteletre méltó, aki abból indul, de valahogy nekem ez volt a tanítási része, meg a megszentelési része a dolognak, és ez a papképemet is ez nagyon kialakított és befolyásolta.
Hát a legnagyobb szükség erre van.
Nyilván egy élő plébániát is kell menedzselni, vezetni, de igen. Ha ebből kiüresedik, akkor az csak kultúrtevékenység lesz.
Igen.
Tehát ha a hitéletet hagyjuk el pont, akkor lehetünk jó fejek, meg lehetünk mozgékonyak, de azt meghagyhatjuk egy klub délutánnak is, tehát az nem az.
De az a gyóntatási rend, ami ott meg van szervezve most is,
hát nagyon szeretem
oda, én oda is. Jó menni.
Pontosan, és pont az, hogy közel hozza a jó Istent az emberhez. És akkor jött az érettségi. Egyenes vonalban láttam, hogy Esztergom, a jelentkezem Paskai László bíboros atya volt még, ugye, főpásztorom, és fölvett azonnal. Tömény volt az első év, megmondom, hogy szintén nem volt egyszerű, mert azért nekem ott egy háromszög betelt az életem. Kamaszkorba különösen, hát majd, hogy nem egy nem tudom hány méteres sugarú körbe, a belvárosi lakásunk, a Ferenciek tere, meg az Ötvös József gimnázium, mert ez körbefutom egy perc alatt körülbelül. Na most utána azért elköltözni otthonról, azért önállósodni, azért összekerülni szobatársakkal, ugye hárman, öten voltunk egy évfolyamon, hárman voltunk egy szobában, megszokni másokat, nekik is engem utólag rájöttem. Tehát azért nem volt egy egyszerű mégis elszakadni az otthoni szokásoktól, dolgoktól, személyektől. Az első fél év nem volt egyszerű, azt kicsit úgy megéreztem belül. De valahogy nem tudom, mi történt igazán a második fél évre visszamenet szünetről, az egész olyan váratlanul megfordult, és olyan családias lett, és jó lett, és valahogy úgy kezdtem élvezni. Persze az Ötvös gimnáziumnak a hajtása után az kicsit olyan, hú, mondom, hát itt nincs olyan követelményszín, mint ott volt, de valahogy úgy hiányzott. Na de a jó Isten nem hagyta annyiba sokáig, mert márciusban még Gále Endre atya volt a rektorom, behívott a szobájába, hogy akkor készüljek úgy, hogy jövő évtől mit szólnék hozzá, ha Rómába kiküldenének tanulni, mert főpásztor ezt szeretné. Ja, hát ez még messzebb van. Meg hogy van, és hát hirtelen se köpni, se nyelni nem tudtam az ötlettől. Pont akkor, amikor már annyira jó volt ott Esztergomba, tehát még csak az, hogy na, csak menjünk már tovább.
És nyelvtudás?
Hát olasz nulla volt, ugye német volt, amivel nem mentem semmire kint, meg volt egy latin nyelvvizsgám középfokú, amivel nagyon sokra mentem, mert arra nagyon föl lehetett húzni, az rettenetesen sokat segített. Meg 19 évesen az embernek még azért szívacs az agya nagyjából, úgyhogy éppen ezen dilemmáztam a kápolnában, hogy másnapra kéne adni a választ. Most mit válaszolok? És úgy az ellenérvek meghaltak. Tehát úgy éreztem, hogy jó, hát most még messzebb kerülök. Na, de most se vagyok otthon, nem mindegy, 40 kilométer vagy 1200, hát itt se vagy otthon, meg úgyse nem. Aztán megtanulni egy nyelvet, hát most végül is tanultál meg már egy-kettőt, hát akkor megtanulsz egy harmadikat, hát édes Istenem, most még bírod, nem? Latin jó alapot ad. És úgy lehullottak az ellenérvek, és azt mondtam, hogy hát uram, ha most ezt így kaptam, akkor menjünk. Úgyhogy Róma hosszan alakított, mert 7 év volt, de az nyilván még többet alakított rajtam. Nagyon-nagyon jó előjáróim voltak. A római szemináriumot úgy kell elképzelni, hogy rettenetesen sok gyakorlat volt. Közösségi program, lelki program, napi átlag 2-3 óra telt a kápolnában ott. Hát persze meg aztán egyetemre járás, vizsgázás, tanulás, talált föl magad, érőd a plébánéről, hogy tudsz biciklivel, motorral, gyalogszerrel, autóval, repülővel, ahogy tudsz, csak old meg. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és felnőtt tempóra nevelt bennünket, együtt dolgozásra nevelt bennünket. Ha tudományos fokozattal nem is jöttem volna haza, akkor is legalább egy olyan gazdag egyházképet kaptam volna, a világ minden részéről voltunk.
Hát tényleg. És a Vatikán közelében lenni.
Hát az is azért valamit az jelent, nyilván, de úgy nem a Vatikánon foglalkoztunk kimondottan nagyon, hanem azzal a vatikáni terület volt egyébként a Laterán, ahol a szeminárium volt. De nem is az, hanem az, hogy minden részről, a világ minden részéről voltunk ott, meg az egyetemen is, meg látni azért, hogy római egyházmegyés valóságot, plébániai gyakorlat, kórházi gyakorlatban minden volt ott. Tehát nagyon-nagyon boldogan voltam ott, kemény volt, tehát fáraszt, nagyon-nagyon fárasztó volt. az is szabad nap nélkül reggel 6-tól este 11-ig minden nap majdnem, az 20 évesen is megérzi az ember a határait.
Az igen.
Úgyhogy ahogy jött egy szünet, már jöttünk haza 24 órán belül valahogy, de szerettem. Szerettem és szerettem visszamenni szünetekről is.
Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Mária Rádió.